Beaton Studio.
Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To-do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt, Magyarországon. Mivel a koronavírus járvány mindannyiunk életét átrendezi, ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk, és elmondjuk, mit érdemes tenni. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk. A To-do List minden epizódjában megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Szabó Magda előhaláloknak nevezi azokat a helyzeteket, amikor rájövünk, hogy az élet akkor is megy tovább, ha nem csinálunk semmit. És persze akkor is, ha az ellenkezőjét tesszük. A mélypont eléréséről mindannyiunknak vannak tapasztalatai, de talán kevesen tudunk igazán tanulni belőle. Pedig a szakemberek azt mondják, hogy ha sikerül időben eltávolodni a helyzettől, abból sokat meríthetünk. Ebben az adásban két teljesen különböző emberi sors segítségével meséljük el, milyen út vezet a gödör aljára. Honnan tudjuk, hogy elértük azt, és mit érdemes tenni, hogy újra felérjünk a felszínre. Ennek a két embernek a történetében sok a közös pont. Nem akarnak senkit sem meggyőzni. Azért csinálják azt, amit választottak, mert így érzik jól magukat. A To-do Listet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Simonyi Balázs az eredményei ellenére még mindig hobbi futónak vallja magát. A 246 kilométeres spártatlont többször is teljesítette, legutóbb pedig ötödikként ért be a célba. Nem ismer olyan hobbit, ami annyira demokratikus lenne, és ennyi fajta dolog felé el tudná vinni az embert, mint a futás.
Tíz éve karácsonykor depressziós voltam. Nem tartott sem erre az életem, válás a családtól, szar munkák, és valahol olvastam, hogy a futás segíthet. És fogtam egy szakadt melegítőt, és kimentem a hidegbe, tökörös utcák. Egyszer csak éreztem, hogy élek. Úgyhogy nem hagytam abba. Mindenki csak egy kis kocogással kezdi.
Szerinte van, aki azért fut, mert tisztában van magával, más pedig éppen azért, hogy tisztában legyen. Nagyon sok sztorival találkozott a futó karrierje során, így pontosan tudja, hogy nem csak a kiégés vezetheti az embert a futásig, és nem kizárólag terápiás célból állnak neki. Ő maga is inkább pseudodepressziónak nevezi azt az állapotot, amiből 13 évvel ezelőtt futócipőben kezdett el kimászni. És azt mondja, hogy ha ma is azt keresné benne, amiért elkezdte, akkor már rég nem csinálná.
Orvosilag nem hiszem, hogy depressziós voltam, azért ez egy komolyabb betegség vagy problémakör, csak az egyszerűbb ezt így megfogalmazni. Tehát az, amikor nagyon lent van az ember, ki van égve. És érdekes módon én nem azért voltam lent, mert semmi nem sikerült, hanem mert hogy túl sok mindent csináltam. Hogy túl sok dolog érdekelt, és túl sok dologban voltam benne, ezek a dolgok általában jól mentek, bizonyos szempontból nyilván középszerűen, hiszen egyikben sem voltam a, nem tudom, egy csúcson, de mindegyikben napi szinten jelen voltam, újságírás, akkor aktívan dolgoztam, még a sajtóban fotóztam, emellett színházban játszottam minden este, mi volt még, filmeket készítettem, és akkor emlékszem, volt egy ilyen csütörtök reggel, akkor jelennek meg az újságok, hogy akkor lementem, és akkor jött egy heti lap, egy havi lap, meg napi lap, meg nem tudom, és az egyikben fényképen voltam, a másik volt egy interjú velem, a harmadikban szintén volt valami velem kapcsolatban, vagy rólam, vagy én csináltam, vagy én írtam, nem tudom. Este elmentem játszani a színházba, napközben, nem tudom, én reklámot mondtam föl, vagy szinkronizáltam, és akkor emellett még az volt, hogy akkoriban költöztem el kicsivel korábban az első családomtól, gyerekemtől, és olyan üres, kilátástalan, deprimáló volt az egész. Annak kell, hogy én a karácsony nem tartom egy ilyen hatalmas ünnepnek, tehát nem szoktam a forró drótot hívni a segélyvonalakat, hogy nem tudom, én egyedül vagyok, szomorú vagyok, de akkor ott úgy éreztem, hogy valami váltásra van szükség, vagy legalábbis visszafelé így magyarázom, és akkor így egy ismerősöm, kedves barátom, akivel később az Ultra című filmet is csináltuk, Józsa Laci, már futott egy maratont, és az nekem egy ilyen UFO dolognak tűnt, de úgy gondoltam, hogy hát ha ő tudja, akkor én is tudom, hát tud ez a férfi ilyen, nem tudom én, vetélkedés, vagy ilyen cicaharc. És akkor gondoltam, hát biztos arra úgy kell fölkészülni, hogy az ember kimegy futni, hát nyilván. És akkor a karácsony este kimentem futni egy ilyen szakadt melegítőben, és az úgy nagyon jó, nagyon jó érzés volt. Szóval én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen jót tesz, legalábbis nekem ez jót tett, és akkor az úgy megtartottam. Szerintem nem elkezdeni nehéz volt, hanem megtartani, megtalálni benne azokat, amiért érdemes napi szinten robotolni. De hát látja az ember, hogy mentálisan is hat, teste is változik, mindenképpen jobb a közérzete.
Balázs szinkronszínészként, filmesként és fotósként is számos elismerésben részesült. Ultra című dokumentumfilmjét, amit a Spártatlan futóversenyről készített, beválasztották az Európai Filmdíj nevű elismerés rövid listájára. Ebből a mi adásunkban is hallhattok részleteket. Ezen kívül négyszeres magyar sajtófotódíjas, de ismert szinkron szerepei, négyszeres Ironman címe és triatlon edzői diplomája is van. Emellett volt 3 különböző zenekara, illetve alapító tagja volt a Momentán színtársulatnak is. Balázs szerint a képesség és a tehetség ugyan fontos, de van egy sokkal fontosabb tényező. A szorgalom. Szerinte a rááldozott idő mindig meghozza a gyümölcsét, és mindenki el tud jutni egy magas szintre. Gyakorlatilag bármiben.
De én valószínűleg már gyerekként olyan döntéseket hoztam, sőt nem valószínű, hanem biztos ilyen döntéseket hoztam, hogy olyan sokszínű ez a világ, hogy egy csomó minden érdekel. Nem tudom, én tanultam 5 hangszeren játszani, abból ma is játszom 3 vagy 4 hangszeren, tehát előttem venni, tegnap este például éjfélig gitározgattam, szóval, hogy én amellett tettem le a voksot, hogy szeretnék egy csomó dolgot megismerni, és ez nyilván nem teszi lehetővé, hogy mélységében ismerjen meg az ember mindent, és ráadásul a mélységek feneketlenek, tehát ha csak egy dolgot választottam volna, abba sem lehet az ember szuper és csodálatos, és mindent tudó, omnipotens. Ez csak az én magamra rásütött bélyegem, hogy persze, hogy az ember sok mindent csinál, akkor valószínűleg középszerű benne. De én megfordítom ezt a dolgot, én azt éreztem, hogy bármihez nyúlok, és most nem így a Jókai Mór aranyember értelmében értem, hogy minden aranyjá válik, amivel foglalkozom, hanem hogy amivel foglalkozom, azt nyilván azért csinálom, mert érdekel, és abba viszonylag hamar sikereket tudok elérni, és nem azért, mert nem tudom, ilyen protekcióm van, vagy valami hátsó szándék folytán, hanem egyszerűen van hozzá tehetségem, adottságom, és szorgalmam. Tehát bármelyik utat választhattam volna, abba előrébb tudok jutni, csak akkor egysíkúbb, vagy unalmasabb lett volna az életem. És a futásban ugyanez a helyzet, tehát én ugyanolyan középszerű vagyok a futásban is, vélhetően, mint bármi más dologban, amit csináltam. Ezek nem a nagy szám dolgok. Most az, hogy szinkronizál az ember, én nekem mennyi, 86, akkor most 34 év. Most ha 34 évet eltöltök a MÁV-nál, nem tudom, én csákányozóként kezdek, akkor valószínűleg már a technikai főnökség vezetője vagyok 34 év munkaviszony után. Tehát ezek a dolgok kitanulhatóak, ezek nem nagy szám dolgok.
Pedig a hosszú években mérhető tapasztalat fegyvertény, annyira az, hogy fogva tartani is képes. Másik történetünk főhőse Ceceli Tamás, akinél a sok éves folyamatos és intenzív munka mániává vált, amiből sokáig nem tudott szabadulni. Utazó területi képviselőként kezdte egy német-osztrák drogéria hálózatnál, majd gyorsan középvezető lett. Profi sportember lévén a TF-re is járt, aztán amikor értékesítési vezetőnek nevezték ki, azonnal Budapestre költözött és egy kapcsolati háló kiépítésébe kezdett. Egyszer csak egy éles váltással egy piacvezető cipőkereskedő cég értékesítési vezetői székében találta magát, pedig azt mondja, ő legjobban emberek között szeret lenni. Igazán csak azt élvezi.
Rájöttem, hogy én 25 évig ezt csináltam, hogy kereskedelemben dolgoztam, közép- és felsővezető voltam, tehát ehhez értek, kirúgtam több száz embert, betermeltem a profitot, én is élveztem ennek minden gyümölcsét, máshoz nagyon nem értek. Tehát ott színházban elmondtam, egy csetlek botlok, a sportdiplomámat azt 54 évesen valahol bejelentkezem, hogy hú, milyen jó sportmenedzser lennék, szerintem nem sokan nyúlkálnának értem, és mi maradt? Tehát nincs egy szakmám, nem tudom, nem vagyok pék, vagy ilyesmi. Tehát ezzel szembe kellett nézni, hogy most itt tartok. Ugyanakkor meg van szerintem egy olyan tudásom, tapasztalatom, meg egy életpályám. Ráadásul erről szívesen, hogy beszélek, meg ex-hibi vagyok, azt gondolom lejött. Nagyon tevékeny részese voltam annak, hogy nem alakult ki egy valamilyen családi kötelék. Persze volt évekig, 1-2-3-5-6 évig, kivel meddig, de nem alakult ki egy tartós kohézió. Ebben én nagyon tevékeny, hogy mondjam, bűnös voltam, és ebben a részben nagyon nagy szerepet játszott annak, hogy nekem a munka elképesztően fontos volt, hogy ott bizonyítsak, hogy oda tegyem magam, hogy 100%-ig ott legyek, és hát persze ezt otthon sem tudtam elengedni, tehát ezt nem azt mondom, hogy éjszakánként lógtam a számítógépen, mert nem az a típus voltam, de hogy bármikor hívtak, akkor rendelkezést álltam, az egyik, a másik, hogy járt az agyam, persze. Tehát az ember gondolkodik hétvégén is, hogy vajon honnan, hova, meg kivel, meddig. Ez biztos, hogy rányomta a bélyegét a kapcsolataimra, amit persze úgy kompenzáltam, hogy toltam el a pénzt. Tehát amit mondtam, most szerintedeskedik mondom, persze mindig valahol elmentünk nyaralni, meg volt évente egy köztes vagy kettő ilyen utazás ide-oda, volt a Kuba, New York, Párizs, London, ez Barcelona, ez nem az, hazajártunk, de mindig fölültünk a gépre.
Tamást beszippantotta a munka, és egyre sokasodtak a zuhanós álmai.
A zuhanós álom az olyan, hogy olyan helyzetekbe kerülsz, például fölmász egy létára, a létának hirtelen nincs vége, tehát mész föl, és aztán valahol vagy megállsz, vagy a csúcsára érsz, és akkor lenézel, és akkor elkezdesz leesni. Vagy a lét elkezd dölöngélni, és te is dőlsz vele, vagy egyszer leesel a létre, és akkor zuhansz lefelé. Ez elég rossz érzés. Egyébként van egy nagy egyszerű megfejtése, én azt gondolom, az, hogy én úgy mentem föl erre a létrára, vagy be ezekre a magaslatokra, hogy nagyon merészen. Tehát nem néztem lefelé, nem gondoltam át, hanem utána láttam, hogy a létre megy fölfelé, mentem. De véletlenül nem volt meg az a fajta biztonság érzetem, meg a tudásom, hogy én fönt is tudjak maradni. Tehát ez egy várható dolog volt, hogy előbb-utóbb lepottyanok onnan, és nagyon fogok platcsani.
Gondoltátok volna, hogy a platcsanások elkerülése érdekében Tamás tudattalanul mindent megtett azért, hogy elküldjék a cégtől? Szabadulni akart valahonnan, ahol nem érezte jól magát. Az út ugyanis vége láthatatlan volt, az útkeresés pedig céltalan. Mielőtt azonban visszaadnánk a szót Tamásnak, az ultratávfutó Balást hallhatjuk arról, hogy milyen érzés az, amikor egy vége láthatatlannak tűnő úton haladunk. Úgy tűnik, hogy lehet élvezni is.
Lassan nem érzek ízeket, minden szart kimaradtak ezek a savas ízóitalok. Fáj a hátam, fáj a derekam, fáj a karom, ettől, hogy így tartom. Kiveszek egy évet, ha ennek vége. Bizony Isten. Csak a kedvemre fogok edzeni. Nem fogok menni versenyezni. Nem bírom már ezt a nyomást, nem bírom. Magam tettem magamra, magam is veszem le. Jó görögdíny. De jó lenne. Lefeküdni egy ágyra.
Hogyha valaki bármilyen futó eseményt nevezzük versenynek, komolyan vesz, az mindegyik nagyon fájdalmas tud lenni, csak máshogy fáj. Tehát egy fél maratonon üveghangon kell futni. Tehát ott, ami a csövön kifér, ott nincsenek nagy történetek elmesélni, ott menni kell. Egy maraton is baromi fájdalmas tud lenni.
meg nehézkes. Valamiért tényleg úgy az embernek valahogy ott van a gyorsasági állóképességi határa, ilyen 35 kilométernél, még az elitnek is komoly problémái szoktak lenni furcsa mód. Aztán, hogyha lassabb tempóra kapcsol az ember, akkor el tud futni 200-300 kilométert is nyilván, de azért ott is meg kell mondani, az élmezőny azért az ott aprítja rendesen. Amikor én ötödik lettem, el se ültem. 26 órát futott, 26 óra 5 percet futottam, le se ültem, minden emelkedőt megfutottam, minden lejtőt megfutottam. Amikor meg a végén voltam, és úgy kvázi futóturizmus csináltam, most nem akarok ebben senkit megsérteni, mert egy teljesen egy verseny, az tényleg egy komoly dolog, ilyen hosszú távú versenyt, de hát ott azért van idő kicsit lassulni, akár feküdni, fényképezni, nyilván végig kell futni, és másfél nap alatt le kell nyomni, de ott más dolgok történnek. Ami általános az, hogy ez a kényszertáplálkozás, tehát hogyha ha nem vagy éhes, ha nem vagy szomjas, enni kell, mert attól megy a motor. Az alvás megvonás az egy komoly probléma. Nyilván, aki mondjuk csak egy napot fut, annak kevesebb problémája van az, hogy nem aludt, mint annak, aki már, nem tudom én, 28 órája robotol. A monotónia tűrés, a fokozódó fájdalom tűrése, inkább szétterül a fájdalom, tehát úgy olyan zsíbad, olyan tompán, mindig ott van, meg úgy beáll a comb, beáll a vádli, de nem járásképtelen, vagy nem az van, hogy baromira fáj. Nyilván, ha az ember felkészületlen, vagy mondjuk hajlamos nagy teret adni a fájdalomnak, és ebbe így bele nehezülni, hogy jaj, most nekem nagyon fáj, mint amikor a kisgyerekek így nagyon átélik, hogy beütötték az ujjukat valahová, közben tudod, hogy ez egy mini sérülés, és egy hatalmas nagy habosítás van körülötte, a sírással, meg mindennel. Tehát az ilyen futó, az hajlamos azt vizionál, nem tudom, hogy üvegszilánkokon lépkedek, és válik le a talpamról a bőr. Nyilván vannak fájdalmak, de hát ez ennek a velejárója, tehát mindenki azért megy oda, hogy teljesíts, és ez a játék része.
Ceceli Tamás is tudta, milyen az, amikor az embernek fáj. Fájtak a túlórák, hogy nem töltött elég időt a családjával, hogy az üzleti élet mindent felülírt. Azt mondja, mintha nem lett volna kellő kurázsi benne ahhoz, hogy szemtől szemben a főnökével vessen véget neki.
Visszanézve, ez persze az volt, hogy ez már nekem korábban egy belső elhatározás volt, hogy én ezt nem tudom csinálni. Nem tudom csinálni, de bent tartotta sok minden. Ami szerintem leginkább az volt, hogy a gyávaság tartott bent, ezt is nem akarom itt habut a fejemre önteni, de a gyávaság tartott bent, mert ha igen, tökös legény lettem volna, meg nagyon önérzetes, meg nagy önismerettel bíró menedzser, akkor azt mondta volna, hogy én ilyen feltételek mellett nem tudom vezetni ezt a céget, mert itt hullanak ki az emberek, lehet, hogy egy új seprő jobban seper, és neki elhiszik az emberek azt, hogy én ilyen feltételek mellett nem tudom vezetni a céget, fölmondok. És akkor de volt egy olyan helyzet, amikor én azt gondoltam, mert úgy mondanám, hogy utolok, ledobtam a láncot, és ez szerintem egy ilyen spirituális lökés volt, tehát nem jelent meg nekem a Jóisten, Jézus Krisztus vagy a Buddha, de akkor éreztem, hogy itt ledobtam a láncot, és azt hiszem, hogy tudat alatt, és ez egyébként hozzám közel álló, tehát a cégnél hozzám közel álló emberek mondták, hogy látták is rajtam, elkezdtem azon dolgozni, hogy rúgjanak ki. Nem akartam, de elkezdtem ezen nagyon dolgozni. Olyan helyzetbe kerültem, ami miatt ugye a végső döntést meghozta a főnököm, bizonyára volt már előző, tehát egyre több konfliktusom lett a cégen belül, közép-felső vezetőkkel, tehát inkább a központról beszélek, tehát a menedzsmenttel nem tudtam egyre inkább kijönni, és egyre inkább mentem bele olyan helyzetekbe, ami szerintem nem volt méltó egy ügyvezetőhöz. Volt ebben a rossz érzések között egy nagyon erős, és én azt bennem menve a részletekben, ezt nagyon kis hangsúlyoztam annak egy ilyen kis cetlin, engem rúgjon ki. Tehát én úgy vártam azt a napot, egyrészt, hogy baromi izontalan voltam, hogy mit fog mondani, és persze az embernek van önérzete, meg a 12 év után azért, ha olyat mondott volna, hogy Tamás, nem tudom, mit csináltál, és emiatt akkor bizonyára küzdöttem volna, hogy nem. Tehát a, de vannak a standardjeit, az előírásokat persze, hogy betartatta, másképp nem is tudott működni. Nem volt pénzügyi mahinálás. Tehát ez a rész, ez nagyon tiszta volt, de mikor elmondta, hogy a menedzsment részéről segítséget kértek a Ausztriában, hogy én ilyen prezentációval álltam ki, és hogy emiatt ő már nem tudja adni a nevét, és nem tud megvédeni, és hogy egy barátságos megoldás kínál föl nekem, akkor én tökre megkönnyebbültem. Elképesztően megkönnyebbültem, és azt mondta neki, hogy jó, és fél óra múlva én már leírtam a felmondást.
Tamás történetéből is láthatjuk, hogy legyünk akármennyire is elkötelezettek, szükség van valamire, ami fenntartja a kezdeti lelkesedést. Mert ha ez hiányzik, akkor vége, vagy hamarosan vége lesz mindennek. Balázs számára a futás a kezdetek óta szenvedély volt, ami többet jelent egy szimpla hobbinál.
Mindig más és más célokat talál meg az ember, mindig más és más, nem tudom, terápiás célokra tudja használni. De nagyon sok oka van, amiért az emberek elkezdenek, és most nem csak a futást kéne itt emlegetni, ez egy csereszabatos fogalom, lehetne bármit mondani, ami hobbi. Most ez a hobbi, ez egy olyan dolog, hogy az ember élet három szögében mondjuk van a munka, nem tudom, a család, és akkor ott lenne a harmadik csúcs, az, amit úgy szeret csinálni ezeken kívül, vagy ezek mellett. Hiszen biztos, hogy kellenek ilyen kis kiutak, amitől az ember töltekezik, amitől több lesz, amiben ki tud teljesedni. Az ember elkezd csinálni valamit, és akkor tartja meg, hogyha egyrészt érdekelt marad benne, másrészt egyre jobban megy neki, harmadrészt meg sikereket ér el benne, akár külső szempontból nézve, akár önmaga szempontjából nézve. És ez a futás egy nagy bugyor, egy kimeríthetetlen nagy bugyor, és tényleg élethosszig lehet csinálni. Ez a szenvedélyem, és minden nap teszek érte, hogy ez a szenvedélyem maradjon, szeretem ezt csinálni, minden része pozitív hatással van az életemre, fizikailag is, mentálisan is, emberi kapcsolataim is nagyon jók a futásban, szóval nekem nagyon sokat adott, és tényleg nem nagyon tudok negatívot mondani ezzel kapcsolatban, és még csak azt sem mondom, amit sokan így sztereotíp módon rásütnek, hogy ez addikció, mert szerintem aminek pozitív hozadéka van, és nem rombol, hanem épít, az nem egy rossz szenvedély, nem egy káros dolog.
Ha már a rossz szenvedélyek, milyen hatása lehet az egészségre mindannak, amit megállás, szünet nélkül teszünk? Erre a kérdésre mindkét szereplőnknek más válasza van. Bár Tamásnál hangsúlyos a múltidő, érdemes megnézni, hogy hogyan értelmezték a jeleket.
Nekem ez a hasonlata maradt meg, hogy mikor az ember elhízik. Tehát olyan, hogy ugye én sportoló voltam, amikor én sportoló voltam, 72 kiló volt a versenyső. A végén már 95 kiló voltam, és azt mondtam, hogy még ez is úgy jó, nem? Tehát, hogy akkor olyan pólót vettél, hogy hát igen, hát megszoktad, hogy ez rajtad van, és akkor attól még nem tudom, tudsz autót vezetni, meg szuszogsz ugyan, de szóval ez, ha már szerintem valaki észrevesz, hogy elkezd hízni, Az már egy jel, hogy valami nem működik, ha csak nem érzi jól magát annyira bőrében, korábban csont és bőr volt. És ugyanez ez a metafora a kiégésnél. Tehát ez az, hogy rossz már az emésztésed, meg hogy vannak ízületi fájdalmaid, hogy mi van, baromi sok pénz, az elmész a magánkórházba, meg a klinikákra, és ott teletömnek minden szívszarral, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, újra rendben, hogy mindegy autó visszakültnál. Tehát nagyon éles, hogy mondjam, érzékkel kell lenni, rendelkezni az embernek önmaga iránt, hogy azt mondja, hogy itt valami baj van, elkezdtem bízni, elkezdett fájni, elkezdett nem jól lenni, valamit csinálni kell. És persze, hogy vannak minden bizonyal, a jóga is ilyen, ami egy csomó dolgon tud segíteni, vagy át tud lendíteni holdpontokon. De ha tartósan benne vagy, ott már lecsúszás van. Tehát ott előbb-utóbb nagy jég, és nagy Isten olyan betegség, vagy Ugye azért én átéltem egy-két halálesetet is sajnos a 25 év alatt, amikor odáig tolták a bringát, amikor már nem volt visszaút.
Amióta futok, és ez nem egy ilyen jól hangzó közszerint, tényleg én orvosnál nem jártam. Évente veszem igénybe a TB-t arra, hogy vérvételre elmegyek, mert a terheléses laborvizsgálatra, ahol a futásomat vizsgálják, oda kell egy vérvételi lap. De hogy én nem terhelem a TB kasszát, nem kell gyógyszereket szednem.
Közhely, de igaz, hogy a stressz az egész testünkre hatással van. Ott zakatol a fejünkben, a gyomrunkban, az izmainkban, még a kisujjunkban is. Balázs számára a futás olyan terápia, aminek segítségével minden stresszt, kétséget, frusztrációt le lehet vezetni. Olyan, mint egy tükör. Tiszta, egyértelmű, mérhető. Nem olyan, mint a művészet, a filmezés vagy a zene, amivel egyébként foglalkozik. A futásnál pontosan tudja, hogy ha ő szakítja át először a célszalagot, akkor ő volt a leggyorsabb.
És mérhetetlenül tisztelem azokat az embereket, akik egy dologgal foglalkoznak, és nyomják, és valami egyszerűen kijön a kezük alól, más meg máshogy működik. A futáson kívül minden, amit csináltam eddig az életben, az szubjektív megítélés alá esik. Azok nem összehasonlítható, nem mérhető dolgok. Mindenben, ami művészettel kapcsolatos, ott jelen van az ízlés, ott jelen van a kapcsolatrendszer, ott jelen van a szerencse, ott egy csomó olyan faktor van, amit nem tudsz befolyásolni. És ez egy idő után őrjítő, hogy tényleg te a legjobbadat megteszed, és ahogy te is mondtad, hogy nagyon jóra törekszik, és maximalista, de egyszerűen van egy fal, ami nem tud átmenni, és ott ki van szolgáltatva kényeknek, kedveknek. Míg a futás az egy full objektív dolog, ott számok vannak, távok vannak, ott egyértelműen tudom, hogy hol vagyok a rangsorban, tudom, hogy ha mennyit teszek bele, mennyit fogok tudni kivenni, tehát ez egy marha felszabadító érzés volt és van, hogy itt nem működnek azok a fajta faktorok, mint a való életben. Bár egy munkahelyről beszélnem, nem a művészetről beszélnem, ha valaki a legjobbját nyújtja, akkor is jöhet a főnök, akinek egyszerűen nem tetszik a alkalmazottjának a pofája, ruhája, nem tudom én, parfüme, és cseszteti.
Tamásnál is jöttek a tünetek, a stressz felemésztette az emberi kapcsolatait is, fölismerte, hogy akármennyit is tett bele a munkájába, nem tudott többet kivenni. A folyamat az elbocsátásban csúcsosodott ki, a kártyavár összedőlt. A felmondást követő percekről így mesélt.
Hazamentem, fölhívtam azt az embert, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig, ő egy pszichológus, tehát őt fölkészítettem erre, hogy valószínűleg én jelentkezni fogok, illetőleg én már előző nap jelentkeztem a kisfiamhoz, mert gondoltam, hogy ki fognak rúgni, és reméltem, hogy ez nem lesz egy hosszú operáció, hogy elmegyek érte óvodába. Mit az élet? Az óvoda a Deichmann irodaépület mellett van, tehát közvetlen szomszédok. Szoktam is látni a fiamat egyébként a hatodikról, mikor kint szaladgáltak az udvaron. És nem tudom, 4 órával később én megjelentem, mint apa, és elosztam a fiamat az óvodába.
Ceceli Tamás a kirúgása után eleinte árufeltöltőként dolgozott, és ezzel párhuzamosan felkérték, hogy tartson üzleti témájú előadásokat. Statisztált az Örkény Színházban, és bár az egyik legnagyobb hazai online portál vele készített riportja után rengeteg megkeresést kapott, nem akart visszatérni ahhoz a munkához, amiből annyira szabadulni akart. A jelenlegi megváltozott helyzetben álláskeresőként definiálja magát, állandó munkahelye nincs, a családjának és az új hobbijainak él.
Csak azt láthatták, hogy ilyen bamba tekintettel én, mint megyek másfelé, és akkor mi az, hogy árufeltöltő, és ez mennyire derogál, ez gondolom, ez mindenki megfogalmazott, de senki nem mondta ki. Szerintem ez, hogy tudomásra vették. A másik, tehát az a bamba képem, a másik az örömteli képem, mikor néha beszélgettünk erről, mikor azt mondtam, és képzétek el, bekerültem az Örkénybe, és statisztának a Hamletbe. Szerintem ők úgy ezt megszokták, hogy nekem ez most így kerek az életem, és így jó, és azt is látják, hogy nem menekültem külföldre, a gyerekeimmel tényleg több időt töltök, és azt is talán látják, hogy ez nem arról szól, hogy az ön sajnálat, hogy szegény Tamás most itt fityeg a 30 négyzetméteren, hanem nem tudom, próbálunk értelmes programokat csinálni együtt.
Ceceli Tamás azt mondja, nem hiányzik neki a pénz. Az az összeg legalábbis biztosan nem, amiért be kellett cserélnie a családjával töltött időt. Ő az emberi kapcsolatait adta föl a fényűző életmódért, a zsíros üzletekért. Ma már azonban biztos benne, hogy van más út is a gödörből kifelé. Ő arra jött rá, hogy ha egy meglévő helyzet változásért kiállt, akkor nem szabad kompromisszumot kötni. Legyen az testi vagy lelki probléma, nem szabad elfogadni a rossz állapotokat. Tamást most a pici sikerek éltetik. Ilyen például az is, ha felfedez magának egy új olvasmány élményt, vagy ha a színházban úgy kap tapsot, hogy a nézőtéren ott ülnek a gyermekei. Ő úgy fogalmaz, hogy minden, amit most értékelni tud, felülírja azokat a dolgokat, amik miatt panaszkodhatna. Úgy fogalmaz, hogy mindez kiveszi a szelet a panaszvitorlából. Másik szereplőnk Simonyi Balázs története az önismeret fontosságára világít rá. Azt az igényt hangsúlyozza, hogy az embernek érdemes egyedül lennie ahhoz, hogy felismerje a lehetőségeit és a korlátait. Balázs azt mondja, hogy ez a nehéz, de a jó munka mindenkinek tükröt tart. Csak le kell vonnunk belőle a tanulságokat. A mai adásban két nagyon különböző ember sztoriát hallottátok. Az élet mérlegelés elé állította őket, a dolgok akkor is mentek volna tovább, ha nem csinálnak semmit. De ők azt tették, amiről úgy gondolták, hogy segíthet nekik elrugaszkodni a mélypontról. Az ultrafutó gondolataival búcsúzunk, aki azt mondja, mindig is megvolt benne az ambíció, a becsvágy és a kalandvágy. Lehetséges, hogy ebben a Mester 3-asban rejlik a túlélés képessége is.
Leginkább azért fut az ember, mármint most akkor megint én, mert vannak céljaim, és azt beszeretném bizonyítani magamnak, hogy ezek mennek. És szeretném megveregetni a vállamat, és szeretnék egyébként kalandokba keveredni. Szeretek rögtönözni, szeretek adaptálódni helyzetekhez, szeretem magamat megfigyelni működés közben, szeretem kívülről látni magamat, szeretem irányítani a dolgokat, és ezeket így futás közben, verseny közben az ember mind átélheti. Átélhet egy csomó olyan dolgot, amit az életben ritkán él át, vagy mondjuk nem tudom, a halálos ágya felé közeledve, tehát az agóniát, átélhet egy csomó szenvedést, átélhet egy csomó furcsa érzést testben, lélekben. Hát én azért elég sok mindent csináltam az életben, és egyik se volt ennyire egyenes, és patent és pacek, mint egy ilyen hosszú távú futás. Nagyon sokat meg lehet tudni magára az emberben, például, hogy egy ilyen krízishelyzetben, mint most van, hogy érdemes viselkedni. A futás az olyan szinten rendszert ad, meg egy tartást az embernek, hogy eszembe esett nekem, mondom, ott van a 4-5 alaptevékenység között, amit minden nap elvégzek, evés, ivás, lélegzés, nem tudom én, vécére járás, futás, tehát ez teljesen benne van a napi rutinomban. És mindig tudok bele kapaszkodni, és ettől nem különlegesebb az ember, tehát ez nem egy ilyen megkülönböztetés, hogy na hát én futok, és akkor le vagytok nézve, hanem egyszerűen az, hogy ez egy tök jó dolog, és tök jó lenne, hogyha minél többen csinálnák, van nekem egy ilyen utopisztikus elképzelésem is, hogy a futók nem tudom, társadalma, tehát hogy ahol a korrektség, a felség, az objektív teljesítmény dominál, ahol nem könyöklünk, ahol mosolygunk egymásra, ahol segítjük a másikat. Hát én ezt tapasztaltam ebben a világban.
Én még 200-valahány kilométer. Még autóval is hosszú. Egy barátom azt mondta, hogy 3 dolog kell a futáshoz. Fej, hogy kibírd, gyomor, hogy megemészd a dolgokat, és fog, amit csikorgatnod kell. Lehetsz hivatalnok, mérnök vagy filmes. Együtt vagyunk senkik. Itt nincsenek győztesek.
A krízisek egy pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készteti az embereket. A To-do List újítok rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az E.ON. Soha nem látott módon növekszik az online kereskedelmi forgalom. Egyre több dolgot veszünk a képernyő előtt ülve, ám az így keletkező csomag mennyiséget egyre kevesebb ember tudja vagy akarja kiszállítani. 2017 nyarán erre a helyzetre keresett megoldást három fiatal. Meg sem álltak a közösségi csomagszállítási startup, a Vidd-El létrehozásáig, amit a fővárosban kezdtek el működtetni. Azonnal mozgósítható futárközösségük és egy általuk fejlesztett alkalmazás teszi őket egyedivé. Igaz, ők is kipróbált üzleti modellből indultak ki. Tüske Tamás ügyvezető így mesél a kezdetekről.
Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy startup indításába veszi a fejszét, a legrosszabb dolog, amit tehet, hogy valami teljesen újat talál ki. Itt szerintem nem a spanyol viaszt kell újra feltalálni, hanem érdemes megnézni akár a nyugati piacon olyan fajta modelleket, amik működnek, és megnézni, hogy ezt hogyan lehetne a magyar piacra, a magyar rendszerbe alkalmazni. Mi is egyébként hasonlóan tettünk. Ez úgynevezett Last Mile Delivery Concept, ez Amerikában már működik, de működik Franciaországban, Angliában, Belgiumban, Spanyolországban. Vannak nagy startupok, több 10 milliós értékeléssel, mint akár a Stuart, vagy akár több 100 millió dolláros értékeléssel, mint a Deliv vagy a Postmates Amerikában. Ezek mind azt a fajta Last Mile Delivery konceptet követik, amit mi is, vagy inkább mi követjük azt. Természetesen nem elég azt egyet egybe lemásolni, hanem nagyon erőteljesen a magyar piacra kell szabni, mivel megvannak a minden országnak megvan a saját jogi korlátai, a üzleti korlátai, adózási korlátai, és így tovább, és így tovább. És mi a Vidd-El-lel valósítottuk meg az utolsó kilométeres kiszállításnak a koncepcióját Magyarországon.
Tamásik nagyjából egy év alatt készültek el a fejlesztési folyamatokkal, és az indulás utáni két évben már is 100 000 darab csomagot kézbesítettek, és büszkék arra, hogy azokból egyetlen egyet sem veszítettek el. De miért is ilyen fontos az a bizonyos utolsó kilométer?
Mondjuk, hogyha valamit rendelsz AliExpressről, és az adott áru elindul Kínából, és beérkezik Európába a kikötőbe, ott felrakják a kamionra, ott beérkezik a Budapest melletti központba, ott szortírozzák, kiszállítják, és végül odaadják annak a futárnak, aki végén el fogja neked vinni a csomagot a Nádor utca 12-be. Az a futár, aki felvette reggel azt a csomagot, és kiszállította neked a Nádor utca 12-be, ezt a címet amúgy kitaláltam, akkor az az utolsó kilométer. Na, az érdekessége ennek a koncepciónak, hogy míg a kiszállítás Kínából jött, annak ellenére, hogy a leghosszabb utat Kínából tette meg Budapestig, a kiszállításnak a költsége nagyjából a 30% körüli költsége az utolsó kilométeren történik. Azaz itt városon belül. Szimplán azért, mert itt kell szortírozni, itt kell megkeresni az ügyfelet, nem vagy otthon, vissza kell szállítani, újra kell szortírozni, másnap újra kiszállítani. Az utolsó kilométernek a kiszállítása a legköltségintenzívebb és időigényesebb része a kiszállításnak. Az olyan agilis startupok, mint a Vidd-El, erre a problémára tudnak egy jó megoldást találni.
A startup fenntartható közlekedési eszközök igénybevételével végzi a kézbesítést, ám a koronavírus járvány arra sarkalta őket, hogy a társadalmi felelősségvállalást újszerűen, de olyan Vidd-El-esen kombinálják az üzlettel. Így létrehozták a Vidd-El kistestvérét, a Hozd-El-t.
Ugye rengeteg futár jelentkezőnk van, és szeretnénk a lehető legtöbb embernek munkát adni. Így más oldalról ugye akkor jöttek be a kijárási korlátozások, és azt gondoltuk, hogy ha már mi úgyis a városban vagyunk és mozgunk, akkor összegetőt miért ne lehetne összevonni, és akkor hoztuk létre a Hozd-El-t. A Hozd-El az egy olyan online platform, ahol bárki leadhatja a bevásárlási listáját, és egy Vidd-El futár nem csak kiviszi azt, hanem elmegy a boltba és be is vásárol nekik. Ez alatt azt értem, hogy akár lehet ez gyógyszertár, élelmiszer, szárazáru, elektronika, bármi, amire szükségük van a lehető legkülönbözőbb termékeket kapjuk, és próbáltunk a lehető leggyorsabban reagálni erre a vírusos körülményre, így ezt a platformot nagyjából egy hét alatt fejlesztettük le. Jelenleg a kollégák fejlesztik az applikációt, azaz nagyjából szerintem, amire ez a podcast kijön, addigra az Apple Store-ból és a Play Store-ból is letölthetővé válik a Hostel app, ami közvetlenül a telefonodról konkrétan két darab kattintással tudsz bármit rendelni magadnak, és egy futár aznap kiszállítja. A következő dolog, amit szeretnénk, az az, hogy a Hostel mögé egy olyan fajta partner találni, akivel a kiskereskedelmi bevásárlást a futárjaink meg tudják valósítani, ami azt is jelenteni, hogy az applikációból közvetlenül, mint akár egy webshopból össze tudod pakolni a kis kosaradat, amit a videófutár az elmegy ehhez az áruházlánchoz, ott egyből meg is kapja, akár lenne egy konkrétan kijelölt ember, aki összekészíti és kiszállítja. Úgyhogy jelenleg most ezen a funkción dolgozom.
Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az E.ON támogatásával hoztuk el nektek.
Mindig azt kérdezik tőlem, miért futsz? Mi elő, mi után, mit keresel? Mintha azt kérdeznék, ki vagyok én? Én is ezt kérdezem. Te is ezt kérdezed magadtól. Mit tudom én? De azt tudom, hogy azért, mert valami önzőnek, öncélúnak vagy hiába valónak tűnik, még nem feltétlenül rossz. Lehet motiváló is. Lehet akár értelme. És a futás ilyen. Tényszerű. Egyszerű. És elvezet önmagadhoz. Remélem, még időben szóltam.
Ez volt a To-Do List Podcast. A következő részt egy hónap múlva hallhatod, de addig sem maradsz tartalom nélkül, a most felhasznált interjúk legjobb részeit az elkövetkező hetekben megosztjuk veled. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a To-Do Listet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Kovács Málna, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riárd. A To-Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok. Beaton Studio.